Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban először a Merje hazavinni, merjen hazamenni elnevezésű rendőrségi kampányról lesz szó, illetve olyan tanácsokról, amelyek betartásával elkerülhetőek veszélyes helyzetek a nyári szünet beköszöntével. Utána a páratlan szülői díjról hallhatnak összeállítást, tartsanak velünk! A tanév vége és a nyári szünet beköszönte alkalmából ismét felhívással és tanácsokkal fordult a szülőkhöz, gyerekekhez a rendőrség. A Merje hazavinni, merjen hazamenni elnevezésű kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy az év végén kapott bizonyítványok esetében előfordulhat, hogy az érdemjegyek miatt a gyermek szoronghat, félelmet érezhet, sőt nem mer hazamenni az eredményekkel szembesülve. Ennek megerőzése a rendőrség célja. Szoboszlain és Schiller Zsuzsanna alezredessel, a Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjével beszélgettem. Idén miért tartották ezt ennyire fontosnak, vagy ezt már korábban is tették? Egy ilyen felhívással fordultak a szülőkhöz?
Igen, a Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Merjen hazamenni, merje hazavinni kampányát indította újra. Ezt a tavalyi tanév kapcsán indítottuk el ezt a kampányunkat, pontosan azért, mivel hogy ugye nyilván itt ez egy rendhagyó tanév volt, a gyerekek nagyon-nagyon sok időt töltöttek otthon az online oktatásban. Egy nagyon picit talán más kereteket is kaptak ahhoz, hogy az érdemjegyeket tudásuknak megfelelően alakítsák, hiszen ez egy új típusú tanulási mód volt. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei egyébként a tanév során számos veszélyhelyzethez kapcsolódó jó tanácsot, felhívást juttatnak el úgy a gyermekekhez, mint a szülőkhöz, illetve hát a pedagógusokhoz is, hiszen tudjuk azt, hogy a gyerekek az iskolában a pedagógusokkal nagyon-nagyon sok mindent megosztanak, a pedagógusoktól nagyon sok mindent kapnak. Bűnmegelőzési órákat, előadásokat tartunk a jelenléti oktatás során. Ez egy picit változott az online oktatáshoz kapcsolódóan, hiszen a gyerekeket is, szülőket is online módon, illetve különböző bűnmegelőzési tartalmú hírlevelekkel értünk el. Itt beszélek ugye a 2020-21-es tanévről. Jól lehet a szülők egyébként az év során, Kréta rendszerben, az e-naplóban nagyon pontosan nyomon követhetik azt, hogy a gyerek milyen érdemjegyet kap, azt témazáróhoz, egy-egy felelethez kapcsolódóan kapja, és nyilván felkészülten várják az év végi bizonyítványt, ezt az évvégi értékelést, amiben tapasztalataink szerint és a gyerekek által elmondottak szerint is nagyon sokszor az érdemjegyek nem tükrözik a szülők által elvártakat, és nagyon sokszor nem tükrözik a saját maguk felé támasztott igényeket, illetve elvártakat. Pontosan azért fontos erről beszélni, mert amikor a gyerek szembesül azzal, hogy hú, ebben a bizonyítványban bizony besikerült néhány rosszabb osztályzat is. Nagyon sokszor elkeseredhetnek, nagyon sokszor elszomorodhatnak, és nagyon sokszor gondolhatnak arra, hogy vajon most mi lesz otthon. Ugye nyilván családok és családok között is óriási különbségek
tehát
vannak.
Tehát félhetnek hazamenni, előfordulhat ez a helyzet, hogy a tanévzáró után, vagy a bizonyítvány készhez kapása után van olyan szélsőséges eset is, hogy félnek hazamenni a gyerekek?
Igen, előfordulhat, hogy mert ugye az érdemjegyeket meglátva lehet egy olyan érzésük, hogy most tarthatnak otthon a szülői felelősségre vonástól, és hogy elkerüljék a családi perpatvart, a családi szembesítést, esetleg kisebb-nagyobb testvér tanulmányi eredményeihez való összehasonlítást, ezért szembesülhetünk azzal, hogy mondjuk nem mer hazamenni az a gyerek az értesítővel, és inkább elkóborol, mondhatjuk, világám egy bánatában, szégyenében. Mi bűnmegelőzési szakemberek, a rendőrség munkatársai, a bűnmegelőzési szolgálat munkatársaiként pontosan azért dolgozunk, és azért osztuk meg ezzel a kampányon ismételten a szülőket, hogy egyetlen egy gyerek se sétálgasson, kóboroljon, csellengjen rettegve és céltalanul félve a szülői szigortól, és egyetlen egy szülő se élje át azt a bizonytalanságot és azt a szívszorító aggodalmat, amit egyébként egy-egy ilyen szituációhoz kapcsolódóan megélhetnek, ugye amikor nem érkezik meg időre a gyerek, és már az osztálytársaknál sincs, nyilvánvalóan ezt el lehet kerülni, és pontosan Erről szól ez a kampány, hogyha a bűnmegelőzési osztály tanácsait el tudjuk juttatni minél több szülőhöz, és a szülők mellett a pedagógusokhoz, akiknek óriási szerepük van abban, hogy a gyerekek ezeket az érdemjegyeket, ami tényleg lehetséges, hogy időnként előfordul, hogy nem olyan, amire számítottak, vagy nem olyan, amiről azt gondolják, hogy hiszen én egész évben tanultam, és egész évben megtettem azt, hogy felkészültem, mentem az órákra. Mégis nyilván, főleg a középiskolákban a gyerekek rettenetesen céltudatosak, és rettenetesen foglalkoztatja őket az, hogy vajon ugye a felsőfokú oktatásban a felvételire összeszedjék ezeket a pontszámokat, amik nekik szükségesek lesznek. És nyilvánvalóan előfordulhat az, hogy sajnos nem az sikerül, és a tanárok, a pedagógusok is tudják ezt a helyzetet egy picit tompítani, ha elmondják azt, hogy van lehetőség majd javítani. Lehet például nyári korrepetálásokon részt venni, és akkor már a gyerek egy olyan lelkiállapotba kerülhet, ami egy sokkal könnyebb szituáció, sokkal könnyebb lehet feldolgozni azt, hogy hopp, ez a bizonyítvány most esetleg nem arról szól, mint amit én elvártam. Mindig azt tanácsoljuk ott a szülőknek, hogy teremtsenek egy szeretetteljes családi anya-apa testvér hátteret a gyereknek. Tudatosítsák azt, hogy egy rosszabb érdemjegy az egyáltalán nem a világ vége. Mindent ki lehet javítani. Nagyon fontos a gyereknek a lelki életét egy kicsit megsimogatni azzal, hogyha biztonságot adunk neki, és elmondjuk otthon szülőként, hogy egyáltalán nem fogja befolyásolni a szülői szeretetet az, hogyha most mondjuk egy rosszabb érdemjegy érkezett haza, érzelmi támogatással és nagyon nagy stabilitással kell a gyerek tudtára hozni azt, hogy nincs csellengéssel máshol a világban keresnivalója, haza kell menni, mindent meg lehet beszélni, és hogyha a szülő megfelelő keretet teremt ehhez a beszélgetéshez, és mondjuk családi élet klasszikusan a legjobb módon így is zajlik az év során, és nem csak egy évvégi beszélgetésről beszélünk, hogy nem csak 7-8-9 percet tölt el ezzel a beszélgetéssel, hanem időt szán az őszinte nyílt beszélgetésre, megértéssel hallgatja a gyerek gondolatait, akkor az anya-apa béketűrése, ezek a személyiségek abszolút át fognak kerülni a gyerek lelki életébe, úgymond, ezt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, mert hogyha a gyerek kiegyensúlyozott, a családból is ezt hozza, akkor ő is így fog fordulni a társaihoz, és akkor már beszélhetünk egy osztályközösségről, hogyha majd minden gyerek így működik, él, akkor azokat a veszélyhelyzeteket, ami az ő életükbe felmerülhet, sokkal könnyebben fogják tudni kezelni és megoldani.
Későbbi probléma megoldási készséget vagy képességet is talán ez valamelyest javíthatja, felnőtt korában a munkahelyén, az ő családjában. Majd. Ennek hosszú távú hatása is lehet, hogy egy ilyen helyzetben az ő gyerekkorában a szülei hogyan viselkedtek.
Ez pontosan így van, és a konfliktus megoldó képességeik is remekül fejleszthetőek azáltal, hogyha a szülői minta otthon ezt adja napi szinten is akár, és nem csak a fél évi bizonyítvány értékeléséről van itt már szó, hanem arról, hogy a gyerekek nagyon-nagyon sok konfliktus helyzettel, veszélyhelyzettel találkoznak, amire a mi munkatársaink folyamatosan hívják fel a figyelmet. Itt beszélhetünk az internet veszélyeiről, a családon belüli erőszakról, az iskolán belüli erőszakról, és hogyha ezeket megfelelő módon tudják a gyerekek kezelni, túl a bűnmegelőzési előadásokon, amit ugye nyilván a rendőrség munkatársai tartanak, a szülői segítséggel, akkor valóban egy kiegyensúlyozott, egészséges lelkületű gyerek válik belőlük.
Talán az is érdekes lehet, ez még az én gyerekkoromból nem személyes, de közvetlen ismerősöm által egy tapasztalat, hogy egy jobb képességű gyermek, de hát kiskamasz, és hát ott tényleg bármi előfordulhat, és bizony év végén becsúszott egy kettes valamelyik tárgyból, és hát jó nagy perpatvar volt otthon, tehát nagyon letolták, nem kell fizikai bántalmazásra gondolni, és ugye, hogy ön is említette, a pedagógusok javasolták, hogy akkor korrepetálás, felzárkóztatás, és ott a szülőknek az volt a reakciója, hogy de hát az én gyerekem nem fog a hülyék közé beülni. Sajnos azért ezzel is találkozhatunk.
Én azt gondolom, hogy ezt is szülők válogatják, tehát szüleje válogatja, hiszen ha felismeri azt a szülő, hogy a gyereknek segítségre van szüksége, legyen az mondjuk a pedagógus részéről adható szakmai felzárkóztatás, akkor az a szülő, aki ismeri a gyereket, a környezetet ismeri, a gyerek képességeit ismeri, az adja a lehetőséget a gyerek kezébe, és támogatólag keresik együtt a megoldást, hogy lásd, lehet ezt pótolni, lehet rá tanulni, és egy következő iskolai tanévben akár ugye nyilván sok házi feladat kerül kiadásra a nyári szünetekre is, egyfajta gyakorlással lehet majd javítani. Mégis, hogyha megtörténik a baj, és a gyerek nem érkezik haza a megbeszélt időpontra, akkor rendkívül fontos a rendőrség haladéktalan értesítése. Itt a szülők egyébként nyilván megteszik azt a néhány körös telefont barátoknak, ismerősöknek, rokonoknak, osztálytársaknak, esetleg jobb esetben az osztályfőnöknek, és utána viszont azonnal haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget, mert annak a gyerkőcnek meg kell állapítani a tartózkodási helyét, meg kell találni, és haza kell juttatni a családjába, és itt bármelyik rendőrkapitányságon megtehető személyesen a bejelentés, vagy pedig a 107-112-es segélyhívón is.
Nyáron tényleg nem tudnak a szülők folyamatosan felügyeletet biztosítani a gyerekeknek, főleg, hogyha már nagyobbak, és ők egyedül vagy többen járkálnak az utcán, egyedül közlekednek, vagy esetleg a táborokba, hogyha elmennek. És ugye ön is említette korábban, hogy egyre nagyobb veszélyt jelent sok esetben az internet is. De még milyen veszélyek leselkedtetek? Mire érdemes felhívni a gyerekeknek a figyelmét most a nyári szünet kapcsán?
Valóban most még ugye zajló jelenléti oktatás előtt a gyerekek nagyon-nagyon hosszú időt töltöttek otthon az online oktatásban. Most viszont következik a nyári szünet, kezdődnek az utazások, családdal, baráti társasággal indulnak a táborok, legyen az akár egy edzőtábor, sporttábor, az iskolák által szervezett napközis vagy beltakásos táborok, és felszabadult kötetlen időszak jön. Sokan azonban egyedül lesznek otthon, hiszen jól tudjuk, hogy a szülőknek véges a szabadsága. Érinti egyébként az egész kisgyerekeket is, talán másodikos, harmadikos koruktól, de érinti nyilván a nagyobbakat, a középiskolásokat, akik már nem feltétlenül vannak otthon, ők már a saját társaságukkal játszótereken, parkokon, strandokon, szabadvizeken, bányatavaknál is ugye nyilván úgymond bandáznak, élik a saját kis kamasz életüket, ami egy teljesen normális dolog. Azonban nekünk bűnmegelőzéssel foglalkozó rendőröknek nagyon fontos fókuszált feladatunk az, hogy a nyár veszélyeire is felhívjuk a figyelmet. Hát ezt több irányból szoktuk nyilván megközelíteni. Itt a szülőket szoktuk megkérni arra, hogy ha kisgyerek marad otthon egyedül, akkor feltétlenül tudatosítsák azt, hogy ha van mobiltelefonja a gyereknek, már pedig úgy tapasztaljuk egyébként, hogy egy ilyen másodikos, harmadikos korú gyereknek már van mobiltelefonja, legyen benne elmentve a szülő telefonszáma, a nagyobb testvér telefonszáma, vagy egy olyan felnőttnek az elérhetősége, aki őt a lakókörnyezetben lakik, mert ez is nagyon-nagyon fontos, hogyha otthon hagyják a gyereket, túl azon, hogy nyilvánvalóan a szülőnek el kell mondani azokat a veszélyhelyzeteket, hogy ha csöngetnek, ha idegen érkezik, hogyha bármelyik szolgáltató vagy kézbesítő csönget kopogtat, nyilván attól is függ, hogy egy vidéki kertesházról vagy egy lakótelepi ráccsal elválasztott folyosóról beszélünk, a gyereknek csak és kizárólag az a dolga, hogy jelezze a szülőnek, hogy csöngettek, vagy jobb esetben, ahogy említettem az előbb, a lakók közösségben, környezetben van egy olyan felnőtt, aki mondjuk otthon van, megbízható, a szülő ismeri, a szülő mondja el a gyereknek, hogy igen, át lehet kopogtatni a hármas ajtó, itt lakik, tudod, a néni, a bácsi, és ő fog neked segíteni, ha bármi van, de természetesen hívjál engem telefonon. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mert a gyerek ettől biztonságban fogja magát érezni, a szülő is nyugodtan tud dolgozni, és a természetesen ez teremti meg a gyereknek a biztonságát. A nagyobb gyerekek egyébként nagyon önállóak, tehát a felsős általános iskolások, illetve a középiskolások már saját maguknak szervezik meg a nyarat. Zömében ezek napi szintű találkozások, merülnek ki, de már akár elmennek együtt kempingezni, különböző fesztiválokra. Van olyan, aki már külföldre is együtt utazik a barátaival. Itt a klasszikus veszélyhelyzetekre szoktunk kitérni, mint ugye ön is említette az előbb, például ugye az internet veszélyei. Ehhez kapcsolódóan nem csak a gyerekek figyelmét hívjuk föl, hanem a szülőkét is a különböző közösségi oldalak biztonságos használatára és veszélyeire egyben. Azt tudjuk, hogy mindent posztolnak már a gyerekek. Mindent, ahol jártak, mindent, akivel eltöltötték az idejüket. És egy-egy családi nyaralás előtt vagy ideje alatt, amikor otthonaik őrizetlenül vannak, akkor nagyon nagy előszeretettel posztolják ki, hogy az egész család elutazott külföldre, még azt is megjelölve benne, hogy hova és mennyi időre. Nagyjából egyébként társasutak befixált időre szólnak, tehát azt is nagyon pontosan ki lehet számítani, hogy a családok mikor érkeznek haza. Ezt semmiképpen nem ajánljuk mi bűnmegelőzéssel foglalkozó rendőrségi szakemberek, mert ebből nagyon-nagyon sok információ levehető. A lakás belső elosztását, a bútorzatot, esetleg a festményeket lefotózni, ott ott szelfizni, ez meg egyenesen a legveszélyesebb dolog.
Betörőknek a tálcán nyújtani gyakorlatilag
abszolút,
az értéket.
Abszolút így van, és ezt minden egyes ilyen időszakban a téli síelés, a téli szünet, a nyári időszak veszélyével kapcsolatban el szoktuk mondani, hogy amennyiben elutaznak otthonról, az semmi módon ne posztolják ki, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy legyen a lakókörnyezetben olyan ember, aki átjár, üríti a postaládát, de semmilyen módon ne tűnjön fel az illetékteleneknek az, hogy mondjuk üres a lakás, és otthon van egyedül hagyva az egész otthon. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy megfogadják a tanácsainkat, tehát nagyon sokan kérdeznek minket. Az elmúlt időszakban inkább hírlevelekkel kommunikáltunk, és az osztályra nagyon-nagyon sok megkeresés érkezett, amire nagyon-nagyon pontos válaszokat adtunk e-mail formájában, és a hírleveleket is ennek mentén szerkesztettük meg. Fontos még megemlíteni a különböző bányatavak és szabadvizek biztonságos használatát. Pest megyében rengeteg bányató van. Sok helyen van egyébként fürdőzésre alkalmas és biztonságosan hely. Ezeket mindig egy tábla jelzi nagyon pontosan, hogy hol van kiépítve olyan strand vagy fürdőhely, ahol életmentésre kiképzett speciális személyzet van, ahol a különböző egészségügyi és higiénés feltételek megvannak, és ahol nem tilalmazott a fürdőzés. Egyéb helyen, ahol ez tilos, ott életveszélyes a bányatavaknak a fürdésre való használata.
Az idei nyáron még azért a járványhelyzetre is érdemes felhívni mindenkinek a figyelmét, hiszen bár lecsengőben, de a járvány még nem múlt el, tehát hogy erre is külön érdemes odafigyelni, hogyha gyerekek, fiatalok elmennek táborozni, vagy mondjuk egy napjukat a barátaikkal töltik.
Valóban a pandémiás időszak biztonsági szabályait változatlanul kötelező betartani. Egy-egy szórakozó hely, étterem saját magának állítja fel azokat a szabályzókat, hogy milyen igazolást kér arra nézve, hogy kit enged be a területére. A szülők feladata még mindemellett, hogy a gyermekeiknek elmondják, hogy a maszk használata változatlanul a zárt térbe kötelező, de nyilván ezt hivatalosan be is tartatják mindenhol. Azt gondolom, hogy ezekre minden egyes alkalommal fel kell hívni a figyelmet, hogy a biztonságos nyár, az egészséges nyár, akkor lesz egy szép emlék, hogyha ezeket a szabályokat mindenki betartja.
Egy kolléganőm hívta fel erre a figyelmemet, közösségi oldalakon terjengenek videók, szülőket és gyerekeket kérdeznek meg, hogy az ön gyermeke, ha egy idegen leszólítaná, akkor szóba állna-e vele, illetve ha elhívja, hogy jaj, nézd meg a kiskutyámat, akkor oda megye, és hát a nagy többség azt mondja, hogy nem, és utána készülnek olyan felvételek, ahol hát ennek pont az ellenkezője látható. Erre van-e külön valamilyen javaslata önöknek? Erre hogy lehet jobban felkészíteni a szülőket, hogy reálisabban lássák azt, hogy a gyermekük kiben bízik meg, és kiben nem?
Elkerülve azt, hogy egyébként ráijesszünk a gyerekekre, példákat szoktunk hozni, és úgymond szerepjátékokat szoktunk játszani a gyerekekkel. Eljátszhatjuk velük a szituációt, ez főleg általános iskolában nagyon-nagyon jól bevált módszer. Nyilván tilos. Tehát ismeretlenhez csatlakozni, annak az autójába beülni, vagy csak elkísérni bárhova, megmutatni egy új utcát, egy bármilyen kérdésre úgy válaszolni, hogy idegennel bárhova elmenni, ez tilos. Tehát az alapokat a szülők otthon, illetve a munkatársaink a bűnmegelőzési órákon nagyon szépen letesszük egyébként, és utána pedig eljátszuk, mint egy beépítjük ezeket a viselkedési paneleket a gyerekeknek, hogy mit tennél akkor, hogyha mondjuk egy kiskutyát mutatnának, vagy cukorkát, csokoládét, vagy egy olyan jellegű dologgal csábítanának el, amire, és akkor onnan várjuk a választ, és nagyon kíváncsian a gyerekektől, hogy ők mit tennének, és utána természetesen elmondjuk a helyes viselkedési szabályokat, elmondjuk a következményeket, mert nagyon sokszor az a baj, hogy a következményeket nem tudják a gyerekek, de miután mi elmondjuk, hogy ez milyen következményeket szülhet, és mivel járhat, és mit okozhat, nagyon-nagyon szépen ezeket visszatérően a gyerekekkel átismételve már azt látjuk, hogy pontosan tudják, hogy ezzel kapcsolatban mi a feladat. A legfontosabb is a szülőket is erre szoktuk megkérni, hogy soha semmilyen körülmények között a gyerek idegen mellé az autóba ne üljön be. Mondja el otthon a szülő, hogy én soha nem fogok üzenni, én soha nem fogok senkit küldeni, érted? Én fogok menni, érted? 3 órakor ott várlak, és ha mást mond, akkor az nem igaz. Tehát a szülőnek kell elmondani, hogy legyen egy jelszó, vagy legyen egy megbeszélt gondolat, vagy egy telefonváltás a bizonyos találkozó előtt, és akkor ők fogják tudni, hogy igen, anya, apa, a testvérem, vagy az szülő által megjelölt személy engem itt fog várni, de soha semmilyen körülmények között nem szabad semmilyen módon idegennel tartani.
Szoboszlainé és Schiller Zsuzsanna alezredest, a Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét hallották. Az exszülős családok nincsenek egyedül. Figyelem, megértés, támogatás és elismerés kell, hogy elismerés illesse őket azért, hogy két szülőként állnak helyt, mondta a Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az exszülős központban tartott múlt heti díjátadón, ahol páratlan szülődíjat adtak át gyerekeket egyedül nevelő szülőknek, nagyszülőknek és dédszülőknek. Virányi Zsolt összefoglalója.
Idén másodszor került sor a díjátadásra, a pályázatra összesen 500-nál több jelölés és inspiráló történet érkezett, mondta az Inforádiónak Nagy Anna, az egyszülős központ vezetője.
Összesen 7 kategóriában díjaztuk a szülőket, nagyszülőket, illetve dédszülőket is, illetve a családokért felelős tárca nélküli miniszter is egy külön díjat adott az egyik édesapának. Nagyon fontos az, hogy észrevegyük azokat a családokat, ahol az egyetlen szülő két szülő helyett dolgozik hónapokon, éveken keresztül. Ezeknek a történeteknek általában nincs túl nagy hírértékük, hiszen az történik, amit elvárunk ezektől a szülőktől. Gyereket nevelnek, gondoskodnak róluk, szeretik őket, törődnek velük. Tehát a legfontosabb dolgot csinálják a világon.
Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter közölte, a nemzetközi szinten is egyedülálló Üllői úti egyszülős központhoz hasonló intézményt nyitnak meg jövőre Budán is.
Önmagában, ha azt meg tudjuk erősíteni, hogy az egyszülős családok nincsenek egyedül, akkor szerintem mindent elmondtunk, hiszen ez lenne a célunk, hogy az egyszülős családok se érezzék azt, hogy egyedül vannak. És ehhez megítélésem szerint alapvetően három dologra van szükség. Figyelemre és a figyelemből fakadó megértésre, támogatásra és elismerésre.
Novák Katalin kitért arra is, hogy a törvénymódosítás az érintettek számára megkönnyíti majd a megelőlegezett tartásdíjhoz való hozzájutást. Továbbá kiemelte, jövőre 50 000 forintra emelik az árvaellátás minimumát. Mindkettő óriási jelentőséggel bír, hangsúlyozta az egyszülős központ vezetője.
A törvény körülbelül 90 000 gyerek számára teszi elérhetővé azt az elmaradt tartásdíjat, amit eddig nem kaptak meg. Növekedik január 1-től az árvaellátás összege, és jövő év elején a tervek szerint megnyit a második budai egyszülős központ. Úgyhogy nagyon gazdag és nagyon szép évek vannak mögöttünk, remélem, hogy a következő évek legalább ugyanilyenek lesznek.
Nagy Anna végül megjegyezte, 2018 május óta működik az egyszülős központ, amely 3 év alatt majdnem 16 000 családnak nyújtott segítséget. Virányi Zsolt, Inforádio 88,1.
Az országgyűlés múlt héten fogadta el a törvénymódosítást, amely biztosítja, hogy január 1-től az állam már 3 hónap késedelem után megelőlegezi a gyermektartást, aminek folyosítása ezentúl nem függ a családok jövedelmi helyzetétől. A megelőlegezett tartásdíj felső határa a minimálbér 30%-a lesz, vagyis 14 000 forintról 50 000 forint fölé emelkedik. Ezzel a családi hét az Inforádió családi magazinja véget ért, a műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!